kényelmes helyzetben vagyok, mert minden fontos dolgot elmondtak már a pénzügyminiszter úr, a jegybank elnöke, illetve a kamara elnöke. Mielőtt elmondanám azt a néhány gondolatot, amellyel önökhöz készültem ma, szeretnék egy-két dologra reagálni, ami elhangzott. Az első a jegybank és a kormány viszonya. Fontos, hogy elhangozzék, hogy a jegybank függetlenségét azt a magyar alkotmányos rendszer és a kormány magatartása teljes egészében garantálja. A függetlenség azonban nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk össze. Az állam meg az egyház is el van egymástól választva Magyarországon, az alkotmány azt a szót használja, hogy az egyház meg az állam külön váltan működik. Ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem zárható ki, hogy közös célok érdekében dolgozzanak. Ez a jegybank esetében is így áll. Szeretném megköszönni a jegybanknak a munkáját, ugyanis hogyha a jegybank és a kormány nem működik együtt, akkor a reálgazdaság és a pénzügyi szektor szükségszerűen elválik egymástól. Ilyen már volt Magyarországon, és ezért a reálgazdaság nagyon nagy árat fizetett. A jegybank elnök úr mindig Ausztriát hozza elő, ez egy nagy filozófiai vita. A magyar irodalomon is végig húzódik, meg a magyar úgyhogy politikai gondolkodás történetén, mivel kell magunkat mérni. Ugye két tanács van, az egyik az, hogy önmagunkkal mérjük magunkat, a másik pedig úgy hangzik, hogy a mindenséggel mérd magad. Itt a mindenséget Ausztria képviseli, ha jól látom. Az a helyzet, hogy az ember hajlik arra, hogy elfogadja az osztrákokkal való méricskélést, hiszen ez egy régi meccs, szeretnénk legalább döntetlenre hozni. Másfelől pedig az ember azt elfogadja, hogy valahogy mérni kell a teljesítményt, és egy teljesítménynek nem csak az adatszerű mérés a fontos, hanem utána azt az eredményt értelmezni kell, tehát valamihez viszonyítani kell. Egyébként nem lehet értelmesen beszélni sem a gazdaság, sem a politika a teljesítményéről. Ezért tehát indokolt ez az összevetés, habár azt a antropológiai megjegyzést, hogy szeretném itt elmondani önöknek, hogy azért én mégis azt szeretem a legjobban a magyarokban, amiben különbözünk tőlük, mármint a tőlünk nyugatiaktól. Tehát a fokos és a risparóka mérkőzésében én a fokos oldalán vagyok, és a kisnemesi udvarházakat is jobban szeretem, mint a Kaiser palotáját. Nos, mégis ez egy fontos dolog, és a két előadás, amit hallhattak, az pontosan rávilágít arra, hogy egy gazdaságpolitikának milyen kétfajta különböző gondolkodásmódra kell épülnie. Mert egyszerre jelen kell lenni, az osztrákokkal való összevetés jól mutatja, egy innovatív, egy bátor, egy újító, egy nagyívű távlatokat megcélzó közgazdasági gondolkodásmódnak, amit a jegybank elnökétől hallhattunk, másról pedig jelen kell lenni rendkívül józan, a földön két lábbal álló, a napi folyamatokat elemző, a kasszát folyamatosan figyelemmel kísérő, és a veszélyes kalandoktól a kormányt megvédeni képes pénzügyminiszter gondolkodásának. Mert ha ez a kettő nincs jelen, akkor vagy az történik, hogy fantasztákká válunk, és akkor abból baj van, vagy az történik, hogy beleragadunk a realitásba, amivel meg nem vagyunk elégedettek, hiszen azt éppen meg akarjuk változtatni. Tehát nagyon fontos, hogy ez a két gondolkodásmód jelen legyen, és ez sikerüljön jól kombinálni. Az a helyzet, hogy ez leginkább az én feladatom, hogy valahogyan ebből a két különböző megközelítésből egy olyan mixtúra jöjjön létre, amely elvezet azokhoz az eredményekhez, amelyekről az előttem szólók itt beszéltek. Ezek után a kamara elnökének előadásához is szeretnék fűzni egy megjegyzést. Ugye a politika főszabálya, legalábbis úgy, ahogyan azt én értem, az úgy hangzik, hogy egyedül sohasem lehetsz elég okos. Ez nem mond ellent annak, amit önök is ismernek, hogy amikor annak a helyzetnek, amit önök is ismernek, hogy amikor az igazán nehéz döntések bekövetkeznek, akkor az ember mindig egyedül marad. Ez gondolom nem csak a politikában, hanem a cégek esetében is így van. A vezetőnek van egy magányossága, és a végén neki kell kimondani az áment így vagy úgy, és a felelősséget is neki kell viselnie. Ez azonban nem keverendő össze a gondolkodás magányosságával, az nem jó. A döntésnek van magányossága, de a gondolkodásnak nem szabad, hogy magányossága legyen, mert egyedül sohasem lehetsz elég okos, különösen, hogyha egy egész ország, meg egy egész gazdaság sorsáról van szó, tehát be kell vonni, úgy, ahogyan azt jó magam is próbálom, különböző intellektuális erőközpontoknak a gondolatait. Ezért fontos számunkra és értékes a kamarával kötött megállapodás, amely most már lassan egy évtizedre nyúlik vissza, és amiért most szeretnék is köszönetet mondani, és biztatni szeretném a kamarát, hogy folyamatosan bombázzák a kormányt újabb és újabb javaslatokkal, újabb és újabb észrevételek, és egyáltalán ne fogják vissza magukat, hogyha úgy találják, hogy valamilyen intézkedésünk vagy nem volt kellően átbeszélt, vagy az ellenkező hatást váltotta ki, mint amit szerettünk volna. Ezeket jelezzék a számunkra, mert nagyon messze vagyunk még attól, hogy a magyar gazdaságpolitika tökéletesnek legyen mondható, számos hibától szenved. Ezeket részben ismerjük, az orvoslás módját tekintve pedig örömmel támaszkodnánk az önök észrevételeire. Ma reggel ismét ide bejöttünk volna, ilyesmiről beszélgettem a kamara vezetőivel és a meghívott előadókkal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek után rátérnék a mondandómra. Először arról szeretnék beszélni, amit már elértünk. Ugye a hallgatóságra volt tekintettel nagyon óvatosan kell fogalmaznom, ezért csak annyit mondani, hogy amit elértünk, az már valami. Üzletemberek társaságában nem merek ennél többet mondani, mert önöknek sajátos látásmódjuk van, amit én megértek, mert még sose láttam én sem olyan számot, amihez egyet még ne lehetett volna hozzáadni, és nyilván olyan profit nincs, ami ne lehetne egy forinttal több. És az önök gondolkodásának nyilván az áll a középpontjából, hogy hogyan lehetne még inkább növelni a saját vállalkozásaiknak a nyereségét, ezért sohasem lehetnek elégedettek a helyzettel, még hogyha egyébként egy történelmi összevetésben egy higgadt értékelés tulajdonképpen az eredmények elismerését indokoltá tenni. Tehát én óvatosan fogok itt most beszélni az eredményekről, illetve arról, amit elértünk. Ugye a célkitűzésünk végül is az volt túl azokon a számokon, amikről az előttem szólók már beszéltek, hogy levonjuk annak a fölismerésnek a következményeit, hogy a 2008-as pénzügyi válság az nem egy konjunkturális válság volt az Európa és a világgazdaságban. Ez mindennek a kiinduló pontja, amit azóta tettünk. Ez a kulcskérdés. Intellektuális értelemben ez a kulcskérdés, hogy úgy gondolkodunk-e a 2008-as válságról, mint ami elő szokott fordulni a világgazdaságban, meg az európai gazdaságban, konjunkturális természetű, ilyen van, de ahogy leesett, majd vissza is fog emelkedni, tulajdonképpen csak ki kell tartani, a szokásos módszereket kell alkalmazni, és majd visszarendül a világgazdaság, meg az európai gazdaság leginkább oda, ahol a válság előtt volt. A mi értékelésünk az volt, hogy nem erről van szó, hanem egy olyan átrendeződés zajlik a világgazdaságban, amelynek Európára nézve súlyos következményei vannak, Európát súlyos kihívások elé állítja, és nem reménykedhetünk abban, hogyha mindent úgy csinálunk, ahogy eddig csináltuk, akkor visszalendülünk oda, mármint mi európaiak, benne mi magyarok, visszalendülünk oda, ahol a 2008-as válság előtt voltunk. Ebben nem szabad reménykedni. Ez volt a mi kiinduló pontunk, és ezért kerestük intellektuálisan a választ arra a kérdésre, hogyha a válság nem konjunkturális, vagyis át kell alakítani Magyarországot, akkor mégis milyen formára kell hozni Magyarországot, hogyan értelmezzük a jövőt, hogy az általunk előrelátott jövőben az a Magyarország, aminek a átalakításához, megújításához hozzákezdünk, az majd ott 2010-ről beszélek, mondjuk 2019-ben versenyképes legyen. Ez volt a kihívás. És azt a választ adtuk, hogy egy magyar modellt kellene létrehozni. Szoktak politikai kommunikáció szintjén beszélni kellő mélységben nem, most a kellő mélységhez szükséges idő nekem sem áll rendelkezésemre, de egy kicsit egy ásó nyomnyival azért mélyebbre hatolnék. Tehát ez a magyar modell áll egyfelől egy gazdasági modellből, és áll egy társadalompolitikai modellből. A társadalompolitikai modellnek a lényege, erről most itt végképp nem kellene beszélnem, csak azért mondom el, hogy érezzék a kontextus, amiben a gazdaságpolitikánk megfogalmazódik. Tehát a társadalompolitikai magyar modell az azt jelenti, hogy először is a közösségek és az egyén kapcsolatának egyensúlyba kell kerülnie. Szóval az úgy nem megy, hogy minden haszon a magánembernél van, és minden terhet meg a közösség visel. Tehát valahogy ezt meg kell osztanunk, a szabadságot és a közösség iránti felelősséget egyensúlyba kell hoznunk. Az új alkotmányt elolvassák, akkor láthatják az erre való törekvést. A második eleme a magyar modellnek társadalompolitikailag az az, hogy a keresztény kulturális alapokat rehabilitálni kell. Most nem akarok a keresztény demokráciáról beszélni, csak egy gondolat erejéig állok itt meg, és arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy nem kell félni ettől a kijelentéstől, hogy egy magyar modell az egy kereszténydemokrata szellemi alapokon álló modell, mert a kereszténydemokrata politikai gondolkodásnak az a kiinduló pontja, hogy a kormány hitbéli kérdésekben, úgy mint elkárhozás és üdvözülés, nem illetékes. Tehát a keresztény demokrácia az nem erről szól a politikában. Ezek az ügyek, ezek nem tartoznak hozzánk, ez továbbra is az egyházakhoz és a hitbéli közösségekhez tartozik. A keresztény demokrácia az arról szól, hogy meg kell védeni azokat a keresztény kultúrából kinőtt létformákat, életmódokat, amelyek egyébként a mi mindennapi életünk kereteit adják. És amik meggyengültek egyébként a megelőző időszakban. Ilyen a kereszténységből kinőtt életmód és létforma. Az egyéni méltóság, amit védenünk kell, a tulajdon és a szabad vállalkozások, amiket szintén védenünk kell, a család, amit védenünk kell, a nemzeti közösség, mint olyan, amit szintén védenünk kell, és persze a hitbéli közösségek, amelyek részben világiak, részben egyháziak, ezeket is védenünk kell. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a magyar modern társadalom politikailag a keresztény kulturális alapok rehabilitációján áll, akkor az azt jelenti, hogy az egyéni méltóságot, a tulajdont, a szabad vállalkozást, a családot, a nemzeti közösséget és a hitbéli közösségeket kell rehabilitálni és megerősíteni. És ezek után ez az, amiről nem kellett volna beszélnem, csak a háttér okán tettem meg. Most arról szeretnék beszélni, mit jelent a magyar modell a gazdaságban. A magyar modell a gazdaságban először is azt jelenti, hogy a pénzügyeknek mindig rendben kell lenniük. Ez Európában nem egy általánosan követett magatartás, és Magyarország sem mindig ezen a pályán halad, de én a jegybankelnökkel és a pénzügyminiszterünkkel 100%-ban egyetértek, hogy minden gazdasági sikerünk kiinduló pontja, hogy rendben legyenek a pénzügyeink. Ha nincsenek rendben a pénzügyeink, kihúzzák a talajt a lábunk alól. És a Magyarországon megtermelhető profitnak sokkal nagyobb része fog külföldre áramolni, és a munkánkból kevesebb marad meg nekünk. Ezért a pénzügyi helyzet stabilitása, a pénzügyek rendben levése, rendezett állapota, az mindannyiunk közös érdeke. Ezért semmifajta kilengés nem lehet megengedni a pénzügyek tekintetében. Hogy mit jelent a kilengés? A kilengésre való hajlamot leginkább a választási évek költségvetése mutatja. És ha önök megnézik, akkor egészen 2014-ig minden választási évben elszaladt a költségvetés. Én olyan büszke vagyok arra, és komoly teljesítménynek látom, és szerintem ez hitelt is ad annak, amit most a pénzügyi fegyelemről mondok, hogy 2014 volt az első olyan választási év, amikor a költségvetés hiánya nem emelkedett. És eljutottunk oda, hogy 2018-ban, ami egy kiélezett választási csata volt, ha emlékeznek rá, senkit ne tévesszen meg a végeredmény kétharmadossága, az egy nagy csata volt. A 2018-as évben a költségvetés hiánya csökkent az előző évihez képest, ami példátlan, de viszont meggyőző erővel bizonyítja annak a tételnek az igazságát, hogy a pénzügyeknek rendben kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy a jövőben továbbra is 3% alatt kell tartani a hiányt, az államadósságnak csökkenő pályán kell maradnia, a végén a teljes magyar államadósságnak magyar kézben kell lennie, én ezzel egyetértek, ennek az ütemezését a pénzügyminiszter fogja megszabni, de az irányát azt megadta a jegybankelnök, sőt, én az államadósság tekintetében úgy gondolkodom, ami most még legalább olyan fantazmagóriának tűnik, mint az osztrákok bármilyen teljesítmények utolérése, hogy a végén nekünk hitelezni kell, mert mindig jobb hitelezőnek lenni, mint adósnak lenni. Tehát arra kell törekedni, hogy ne csak ledolgozzuk az államadósságot, hanem úgy is tudjunk pénzt csinálni, hogy mi fogunk hitelezni másokat. Ezt a célt ne adjuk föl. A magyar modell második eleme a pénzügyek mellett az a segély alapú gazdaság helyett a munka alapú gazdaság. És itt nagyon világosan kell fogalmaznunk, ezt fönn kell tartanunk, hogy nincs társadalmi segítség személyes erőfeszítés nélkül. Mert ha annélkül adunk pénzt, hogy személyes erőfeszítést kérnénk cserébe, akkor tönkre fog menni a gazdaságunk, és erre számos szelszomorító példát és rossz távlatot látunk Európában. Tanulnunk kell, nem csak a jobbtól kell tanulni, a rosszabbtól is kell tanulnunk, méghozzá azt kell megtanulnunk, hogy milyen hibát nem szabad elkövetni. Ezért szerintem nem szabad segítséget nyújtanunk csak akkor, ha cserébe értelmes, elfogadható és méltányos saját személyes erőfeszítést kérünk. A közmunka szerintem ezt jól testesíti meg. Az, hogy a családi pótlék csak akkor jár, ha a gyereket elküldik iskolába, jól testesíti meg ezt. Az, hogy 3 éves kortól hajlandóak vagyunk ingyenesen óvodába befogadni és képezni a gyerekeket, ezt testesíti meg. És hogy az alkotmány arról is említést tesz, ide idézem, hogy a gyerekeknek is kötelességük gondoskodni a szüleikről. Tehát nem csak a szülőknek, a gyerekekről, a magyar alkotmány szerint alkotmányos kötelesség, hogy a gyerekek gondoskodjanak az idős szüleikről. És azt gondolom, ezek mind nagyjából abban a szellemi körben mozognak, hogy a magyar gazdasági modellnek munkaalapúnak kell lenni a segélyalapú helyett. A harmadik eleme a magyar gazdasági modellnek az a család támogatási rendszer, amit én kiszélesítenék úgy, ahogy a jegybank elnök úr vetítéséből is láthattuk, mert a gyerekszám és a család tisztelete az nem csak pénzkérdés, hanem egy sokkal bonyolultabb és szélesebb összefüggésrendszer, ezért nekünk egy családbarát Magyarországot kell létrehoznunk. Ma nem vagyunk családbarát Magyarország, persze most családtámogatásról beszélünk, meg igaz, hogy a nemzeti össztermékhez képest a legmagasabb családi támogatási arány Magyarországon van egész Európában, de ha azt nézzük, hogy udvariasak vagyunk-e az édesanyákkal, ha azt nézzük, hogy a szolgáltatásainkban adunk-e nekik elsőbséget, igazodik-e az államigazgatás például az ő életritmusukhoz, vagy az önök vállalkozásai mennyire vannak tekintettel arra, hogy valaki gyermeket nevel, akkor azt kell mondanom, hogy Magyarország még messze nem családbarát ország. Itt még a pénzen kívül jó néhány más változásnak is meg kellene történnie. De a családtámogatásokkal szeretnénk oda elérni, és a magyar modellnek ez fontos fundamentuma, hogy a demográfiai hanyatlást megállítsuk. Ehhez a tudomány mostani állása szerint egy 2,1%-os termékenységi ráta elérése volna szükséges, de az 1,5-nél vagyunk. Az 1,5 azonban onnan is értelmezhető, hogy 1,2-ről indultunk, tehát nem vagyunk esélytelenek, de messze vagyunk attól, amire szükségünk volna. Ha ezt hozzászámítom azt, hogy az életkor általában nő egész Európában, így Magyarországon is, ezért kevesebben mennek el közülünk, ezért szerintem a demográfiai hanyatlás megállítása most éppen a speciális helyzetnek köszönhetően nem 2,1-nél, hanem valahogy az 1,8%-os termékenységi mutatónál be fog következni, és átmenetileg a hanyatlás megáll, de utána onnan majd el kell érnünk a 2,1%-ot is. A negyedik pillére a magyar gazdasági modellnek az a teljes foglalkoztatottság. Itt a cseheket kéne megverni, ők a legjobbak, nálunk van egy 3,5%-os munkanélküliség, a cseheknél van 2,6%, azt kéne utolérni. A számok csalókák, szerintem jobbak, mint amit itt láthattunk, mert nem mutatják a diákmunkát, és nem mutatják a nyugdíj mellett dolgozóknak a számát. Ha ezt mind figyelembe vesszük, akkor szerintem Magyarországon pillanatok alatt el fogjuk érni az 5 millió dolgozó ember országának titulusát. Végül is egy nyugdíjas, ha valaki, aki ma még dolgozik, hónap pedig bekövetkezik a nyugdíjba menetele és elmegy nyugdíjba, de úgy dönt ő maga is, meg a munkaadója, hogy marad, akkor megkapja a nyugdíját, megkapja a fizetését, és azután csak 15%-nyi adót fog fizetni. Tehát a nyugdíjba lépésével, ha tovább folytatja a munkát, akkor gyakorlatilag két jövedelemre tesz szert, a régire meg a nyugdíjára. Kizártnak tartom, hogy ez a jó karban lévő és munkaképes nyugdíjba vonuló emberek egy részét legalább ne szólítaná meg, és tekintettel arra, hogy önöknek meg szükségük van munkaerőre, ráadásul a tapasztalat munkaerő, és a korral a tapasztalat együtt jár, különösen értékes, előbb vagy utóbb ezek az emberek meg fognak jelenni majd a magyar munkaügyi statisztikákban is. Tehát az a kép, hogy Magyarország egy olyan ország legyen, ahol 10 millió emberből legalább 5 millió dolgozik, nem tűnik irreálisnak. A ötödik pillére a magyar gazdasági modellnek az az ipari dimenzióváltás. Szóval az a helyet, hogyha önök nem innoválják a saját tevékenységüket, akkor tönkre fognak menni. Ez ilyen egyszerű, mert ha azok a bérnövekedési tendenciák igazak, mint amit láttunk, és az önök bérterhelő a cégeknél így fognak növekedni, és önök ott nem tudnak valahogyan erre a kihívásra válaszolni, vagy hatékonyság növekedéssel, vagy innovációval, akkor a magyar cégek egy része tönkre fog menni. Tehát mindannyian, akik itt vannak, egy nagyon fontos élet-halál kihívással néznek szembe a vállalkozásaik szempontjából, és a magyar olyan, hogyha nyomás van rajta, akkor jól teljesít. Ha messze van a veszély, akkor rosszabbul, de hogyha közvetlenül kopogtat az ajtón versenyző típus a magyar, akkor hirtelen a teljesítménye is megnő. Szeretném önöket figyelmeztetni arra, hogy ez a nyomás itt van már most, mert ezek a bérnövekedési adatok ezt igazolják. Az ipari dimenzióváltásnak azonban az eredménye is lesz majd, amit itt reménybeli tervként fogalmaztunk meg, hogy a 2%-os plusz növekedést az unió átlagához szállítani tudjuk. Ugyanakkor egy nagyon fontos ténnyel szembe kell néznünk, az pedig az, hogy Magyarországnak a méretei és a népessége radikálisan nem fog növekedni a jövőben. vendégmunkásokat pedig csak korlátozott számban és csak a hiányszakmákba akarunk időlegesen beengedni. Ez azt jelenti intellektuális kihívásként mindannyiunk számára, hogy nekünk úgy kell szembenéznünk a jövővel, hogy mi leszünk körülbelül 10 milliónyian, és abból 5 millióan fognak dolgozni. Pont. Tehát az extenzív növekedés, ahogy ezt itt az előbb hallhattuk, forrásai mindjárt ki fognak merülni. És onnantól kezdve növekedés már új munkába állók révén, munkaóra szám növekedés révén nem fog elő, nem fog bekövetkezni. Tehát akik dolgoznak, azoknak kell jobb minőségben, versenyképesebbnek, jobb gépeket alkalmazva, önök által jobban megszervezett munkaredben kell végezni a munkájukat, egyébként nincs gazdasági növekedés. Hiszen ha mindenki dolgozik már, aki dolgozhat, akkor onnantól kezdve már új munkába álló gazdasági növekedést nem tudnak generálni. Tehát a növekedésnek máshonnan kell jönnie. Nekünk föl kell készülnünk arra, hogy ez a 10 millió ember a magyar gazdaság, illetve az Európai Unió politikájával párhuzamosan arra még lehet számítani, hogy a határmenti térségekben vegyes gazdaságok fognak létrejönni, hiszen az Európai Unió a regionális együttműködéseket, a határon átnyúló együttműködéseket támogatja. Tehát a ma még elválasztó határtérségekben, ahol szerintem van munkaerőtartalék, ott azonban még megmozdulhat valami, és ott olyanok is bevonódhatnak a magyar gazdaságba, akik nem Magyarország területén élnek, és ott olyanok is bevonódhatnak, akik a másik oldalon vannak, és nem is magyar etnikumúak. Tehát a határmenti térségben létrejöhetnek szerb, magyar, román, magyar, szlovák, magyar vegyes gazdasági formációk. Szerintem nekünk érdekünk is, hogy ez bekövetkezzen, mert ez valamennyi növekedési forrást majd ad a számunkra. A magyar állam egyébként erre a célra sok pénzt fog fordítani a jövőben, az Európai Unió is sok pénzt fog erre fordítani, tehát valóban a határmenti térségekben extra növekedést várunk. És végezetül a hatodik pillére a magyar gazdasági modellnek az az, hogy meg kell becsülni azt, amiben jók vagyunk. És van néhány dolog, amiben jók vagyunk. Először is jó gazdavérünk van. Tehát a gazdakultúra, a dolgok rendbetartása, most nem csak a mezőgazdaságra gondolok egyébként, hanem a portáink rendbetartása, hogy ami ránk tartozik, az rendezett legyen, és ami ránk van bízva, az ami hasznot hajtson. Ez az ösztönvilág, ez nagyon erős a magyarban. A mezőgazdaságban ennek pedig nyilvánvaló gazdasági előnyeit is láthatjuk. Tehát a mezőgazdaságot nem szabad leértékelni, a mezőgazdaságra épülő élelmiszeripart nem szabad leértékelni, ahhoz értünk, abban mindig is jók voltunk. Mindig is jók voltunk sportban. A beruházásainkkal tudnunk kell a sportbeli teljesítményt sportüzletággá fejleszteni, ez lehetséges. Kultúrában mindig is jók voltunk, abból kultúriparágat kell fejleszteni. A legjobb példa a Isten nyugoszta Jendi Vajna barátunkat, amit ő csinált, aki a film tehetségünkből, ami volt, fölépített Magyarországon gyakorlatilag egy filmipart, ami most már sokkal több, mint kultúra, 100 milliárd fölötti bevételt hoz Magyarországnak minden évben. Tehát olyan szektorokból is tudunk üzletet csinálni, amelyek nem priméren üzletiek, de erősek vagyunk benne, mint például a sport és a kultúra, és nyilvánvalóan ehhez kapcsolódik aztán a turizmus, meg a vendéglátóipar is. Tehát miközben persze ipari dimenzióváltásról, meg 4.0 iparról beszélünk, nem szabad elfeledkezni arról, amihez igazán értünk, és kivenni abból az üzleti lehetőségeket. Ezek után engedjék meg, hogy beszéljek arról néhány szót, hogy mi áll előttünk. Először is azt gondolom, hogy a fejlődési jellege, ami ma jellemzi Magyarországot, az megmarad. Ugye az első ilyen tulajdonsága a magyar fejlődésnek, hogy a 2%-a jobban dövünk, mint az Európai Unió átlaga, ezt fönn tudjuk tartani. A fejlődés nyilvánvaló, tehát az erről szóló politikai destabilizáció vitáknak a romboló hatása rendkívül gyenge. Mert annak az álláspontnak a képviselete, amit egyébként ma próbálnak képviselni a magyar politikában, itt minden rossz, és semmi sem fejlődik, ez a teljes értetlenséggel találkozik, mert éppen mély ember ilyeneket nem mond. Olyat mondhat, hogy fejlődhetnénk jobban, meg nem pontosan ebbe az irányba, meg hogy még sok mindent lehet mondani, de az, hogy ne fejlődne Magyarország, ez a destabilizáló, politikai értelemben destabilizáló álláspont, ez ma semmilyen közönséget nem kap Magyarországon. És a harmadik, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy a fejlődésünk, ahogy a szociológusok mondják, inkluzív jellegű legyen. Tehát, hogy mindenkit bevonjon, amit politikailag úgy fordítunk le az egyszerűség kedvéért, hogy mindenki tehessen egy lépést előre. Ezért nem csak arról van szó, hogy a társadalom egy része, mondjuk a felső része fejlődik, hanem mindenki tehet egy lépést előre. A szegénységre vonatkozó adatok ezt mutatják, a cigány népesség állapotában bekövetkezett változások ezt mutatják, és reményeim szerint az halásra ítélt falvak föltámasztása, amivel most fogunk próbálkozni, az is majd eredményeket hoz. Tehát inkluzív jellegű marad a fejlődés. Ezért biztos vagyok abban, hogy a fejlődéssel szépen lépésről lépésre fel is fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon. Tehát mi áll előttünk? Tehát 2030-ig 5, illetve 6 célt tűztünk ki. Az első, hogy az Európai Unió 5 legjobb országa közé kerüljünk, ahol legjobb élni, lakni és dolgozni. Ez nem csak GDP számokat, meg életszínvonal számot jelent, de jelent tisztaságot, rendezettséget, biztonságot. Tehát egy komplex megközelítésben azt szeretnénk, ha azt mondhatnánk 2030-ra, és nem váltanak ki olyan cinikus reakciókat, mint amit ma még ez kivált, hogy mi leszünk Európa 5 legélhetőbb országának egyike. A második célkitűzésünk, hogy az 5 legversenyképesebb ország, gazdasági értelemben vett legversenyképesebb ország egyike legyen Magyarország. Ez nincs olyan messze, mint ahogy gondoljuk. Időnként lehet látni világversenyképességi mutatókat különböző gazdaságokról, hogyan vonják be az új működő tőkét, és Magyarország világméretekben is tekintélyes szép helyen áll. Nem irreális, hogy 10 éven belül az 5 legversenyképesebb gazdaság egyik legyen a magyar Európában. A harmadik a népesedési hanyatlás megállítás, erről beszéltem. A negyedik célunk a Kárpát-medence újjáépítése fizikai, gazdasági téren egyaránt. Most a Kárpát-medence ugye valaha egy magyar államalakulat részét képezte, a világ megváltozott. A Kárpát-medencében ma nem egy állam létezik, hanem több állam létezik, és ebből szerintem egyetlen következtetés adódik, ez pedig az, hogy a Kárpát-medence, amely továbbra is megmarad egy geográfiai és gazdasági egységnek, csak több állam osztozik rajta, ebből egyetlen dolog következik, együtt kell működnünk egymással. És közösen kell megerősíteni a nagy Kárpát-medencei térséget, és abban lesz helye a szlovákoknak is. A szerbeknek is meg lesz helye, a románoknak is, és persze meg lesz abban a helyünk a horvátok mellett, nekünk is. Tehát az a helyzet, hogy a Kárpát-medence újjáépítése alapvetően fizikai értelemben, ami most annyit jelent, hogy legalább az ország határig vigyük már végre el az autópályáinkat, és kössük össze ezeket a területeket, ezeknek meg kell valósulni. Az mégiscsak egy szégyen, hogy ebben a pillanatban ma, miközben mindannyian tudatában vagyunk annak, amiről én beszélek, ma Ausztriába tudunk autópályán elérni, meg Szerbiába. És Horvátországban nem, Szlovéniában még nem, még Szlovákiában se, Ukrajnáról nem is beszélek. Szóval a helyzet úgy fest, hogy miközben Kárpát-medence természetes adottságként létezik a számunkra, annak belakásához, kitöltéséhez szükséges beruházások, fejlesztések nem történtek meg, és ezeknek 2030-ig mind meg kell történniük. Energiafüggetlenség, 2030-ra energiafüggetlenséget kell elérni, ez két dolgot jelent. Paksra szükség van, paksot fejleszteni kell, a zöld energiát, különösen a napenergiát nagyságrendekkel növelni kell, és a fosszilis energia elérhetőségében pedig változást kell elérnünk. Ez azt jelenti, hogy a románok által kitermelt gázt azt Magyarországon keresztül elérhetővé kell tenni Magyarország számára, és mindenképpen fontos, hogy a északi áramlat ikertestvére, amit régen délinek hívtak, most török áramlatnak hívnak, ami Ukrajna elkerülésével szállít orosz gázt Európában, ez megépüljön, és Magyarországon keresztül haladjon. Ha ez mind bekövetkezik, plusz még a szlovénokkal meg tudunk állapodni, és közel vagyunk ehhez, hogy Olaszország irányába is a gázvezetéket megépítjük, akkor az olasz LNG terminálokat el tudjuk érni, és függetlenül a horvátokkal való húzakodástól, hogy az mégis mi lesz az ő termináljukkal, el tudunk érni a földközi tengeren csővezeték segítségével LNG energiaforrást Magyarország számára. A ötödik pont és célkitűzés az, hogy ne csak a Kárpát-medencét, hanem ha ezzel végeztünk, akkor teljes közép-európai térséget is tegyük valóságos gazdasági térséggé. Ez a Kárpát-medencén túl magába fogja a Lengyelországot, Csehországot, Ausztriát, Bajorországot, Észak-Olaszországot, Szlovéniát, Horvátországot és Szerbiát is. Ez az a térség, ahonnan a következő 15-20 évben az európai fejlődés nagy része érkezni fog. Ha igazak a számok, amiket láttak, hogy a hagyományos nyugat-európai területeken a gazdasági növekedés valahol a fél és a másfél százalék között fog stagnálni a következő egy-két évben, ezekben az országokban pedig a növekedés átlaga a 4%-ot fogja verdesni, akkor jól látható, hogy egy olyan gazdasági térség, ahol nekünk van keresni valónk, és itt jön a jegybanknak kiadott vagy jegybanktól kért egyik legfontosabb munka, egy kifektetési stratégiát szeretnénk kérni. Tehát az a helyzet, hogy az nem fog menni hosszabb távon, ezt Martonyi János egyébként már 91-92-ben megírta a privatizáció aranykorában, ez nem fog menni, hogy Magyarországon külföldi cégek hatalmas szerepet játszanak, komoly eredményt érnek el, ami a mi érdekünk is, és azt a pénzt, amit itt nem fektetnek be újra, mert ugye senki nem fektet be minden pénzt újra, hiszen azért csinál a profitot, hogy valahogy magához szólítsa a végén, hát a profitot előbb vagy utóbb ki fogják vinni Magyarországról. Ez minden évben megtörténik. Babis miniszterelnök úrnak az a száma, hogy a négy visegrádi országból egy évben kb. 50 milliárd eurót visznek ki az Európai Unió azon tagállamai, akik egyébként fejlesztési forrásokat adnak vissza nekünk az Európai Unió költségvetésén keresztül, amit én magam sem tekintek másnak, mint egyszerű kompenzálásnak, azért az erőnytelen versenyhelyzetért, amiben ők ilyen profitokat tudnak kivinni Magyarországról. Ezzel lehet csopánkodni, ezt a politikában sokat hallom, azonban ez kevés lesz. Tehát nekünk egy választ kell adni erre a helyzetre. És a helyzet úgy fest, hogy ma még külföldi működő tőke nélkül a magyar gazdaság a saját céljait nem tudja elérni. Tehát nekünk szükségünk van külföldi befektetésekre, technológiákra, ipari dimenzióváltásra. Itt minden, amit hallottunk a modernségről, az részben hozzá van kötve a külföldi beruházásokhoz. Ezek nekünk tehát kellenek. Sőt, versenyeznünk kell azért, hogy minél magasabb hozzáadott értéket képviselő üzemek jöjjenek létre Magyarországon. Csak hogy ennek az a következménye, amiről az előbb beszéltünk. Nőni fog a Magyarország kimenő profit mennyisége. Mit lehet csinálni? Hát először is olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, hogy egy részét annak itt újra befektessék, de ezzel még nem vagyunk kint a vízből. Csak egyetlen válasz van, ha nem akarjuk Magyarországot elvágni a külföldi befektetésektől, amit nem javasolnék, mert az életszínvonal drasztikus zuhanásához vezetne, egyetlen lehetőség van, nekünk is legalább annyi pénzt kell megkeresni Magyarországon kívül, mint amennyit a külföldiek megkeresnek Magyarországon. És legalább annyi forrás kell profitként külföldről hazahozni, mint amennyit ők innen kivisznek. Vagyis be kell szállni a globális gazdasági versenybe. Azonban Magyarországon, mint hallhattuk, a vállalkozások tőkeszegények, erről a jegybank elnök úr 100 éves összefüggésben az előbb beszélt, tehát itt egy programra van szükség, forrásokat, tőkét kell teremtenünk azoknak a magyar vállalkozásoknak a számára, akik hajlandóak kifektetni Magyarországról, hajlandóak létrehozni külföldön olyan beruházásokat, amitől remélhetjük, hogy annak azok profitábilisak lesznek, és abból, úgy, ahogy a nyugatiak esetében történik ez Magyarország viszonylatában, mi is extra forrásokhoz juttatunk. Ez a globális verseny. Elzárkózni nem tudunk, nem is javasolnám, egy lehetőség van, bele kell szállni ebbe a versenybe, és a meccset legalább döntetlenre kell hozni. Legalább annyi profitot kell külföldről hazahozni, mint amennyit kivisznek. Ez program kell. A jegybank elnökét fölkértem arra, hogy egy ilyen programot dolgozzon ki, és nézzük meg, hogy a kormányzati és jegybanki eszközök kombinálásával hogyan tudnánk ebbe az irányba elmozdulni. Ennyit arról, ami előttünk áll. Most szeretnék szólni a néhány mondat erejéig a V4-ről, mert Magyarországot nem csak önmagában kell szemlélnünk, hanem egyre izmosodó közép-európai együttműködés részeként. Itt csak adatokat fogok mondani önöknek, hogy lássák, hogy nem csak egy politikai projektről van szó, hanem egy valóságos gazdasági testtel is rendelkező történelmi folyamatról. Az első dolog, amit érdemes tudnunk, hogy a V4-eknek a lakossága az összességében 64 millió, és ez az Európai Unió 12%-a. Ami egy tekintélyes szám. A növekedés a V4-ekben az 4% körül van, az E28-ban, ahol mi is benne vagyunk a magunk 4,1%-ával, pedig csak 2,1%. A teljes Európai Uniós export 10%-át azt a V4-ek adják, és a teljes EU kereskedelem 10,3%-át adjuk. Csak azért hoztam ide a példaként, hogy lássák, hogy a közép-európai együttműködés már most is sokkal vitálisabb, sokkal jelentősebb, mint egyébként gondolni szoktuk, legalábbis a magam nemzedékéhez tartozók, akik ugye mégis úgy szoktuk magunkra gondolni, mint a szegényebb országokra. Csak közben eltelt 30 év, és ezek a közép-európai országok fölfele mentek, az unió számos országa meg lefelé tendál inkább, ezért az erőviszonyok megváltoztak, tehát a V4-eknek jó okuk van arra, hogy önbizalmuk legyen a politikában és a gazdaságban is. Ezek után kell mondanom néhány szót a migrációról a gazdasági összefüggésekben. Most nem is arról akarok beszélni, hogy mennyi pénzt visznek el a segélyrendszeren keresztül a migránsok, mert ez a földszintes megközelítés, habár szükséges, a földszinten is kell lakni. Inkább egy tágasabb összefüggésről szeretnék beszélni. Ugyanis a helyzet rendkívül komoly, és úgy látom, hogy a helyzet komolysága az még nem tudatosodott. Persze bennünket azon szoktak vádolni, hogy mi túl sokat beszélünk erről a kérdésről itthon, láma nyugat-európaiak meg kevesebbet, tehát az ő bajuk, ott sem tudatosodott, de itt nálunk Magyarországon sem látom még, hogy a dolgot a teljes súlyával és következményével együtt képesek lennénk fölfogni. Mondok néhány számot önöknek, triviális számokat fogok mondani. Én ma 56 éves vagyok. Az életesélyemet tekintve 25 éven még lehet. Az azt jelenti, hogy 2045-ben még élni fogok. Aki ma 40 éves, az még 2060-ban élni fog. Aki ma 20 éves, lehetnek ilyen gyerekeink, azok 2080-ban még élni fognak. És aki ma 10 éves, nek lehetnek az unokáink, azok pedig 2090-ben élni fognak. Tehát amikor én minden, illetve amikor nem csak jó magam, hanem még néhányan, arról beszélünk, hogy milyen hatás vált ki a migráció, meg a bevándorlás Európára, és utalunk itt a jövőre, akkor lehet, hogy a mi személyes életünkből ez már olyan sokat nem érint, de miért van a mi személyes életünk, ha nem azért, hogy gyerekeink meg unokáink legyenek. És mi lehetne fontosabb a számunkra, különösen az emberre, hogy kifele megy az életből, hogy minden inkább biztonságban tudja azokat, akiket szeretett ebbe az életbe, a gyerekeink meg az unokái. Egy ma 10 éves magyar gyerek 2090-ben még élni fog. Abban a világban, ami akkor lesz. És én tudom, hogy a demokrácia az 4 éves időtartamokra szabdalja a politikai gondolkodást, mert választást kell nyerni, de nem rendelhetünk mindent alá a 4 éves gondolkodásnak, mert olyan történelmi folyamatok zajlanak, amit bevándorlásnak és migrációnak nevezünk, amelyek teljesen át fogják alakítani azt a világot, amit mi ismerünk, és amiben most élünk. És nekünk 2050-es, 70-es, 80-as és 90-es időszakra kitekintve, ebben a perspektívában és ebben a távlatban kell értelmezni azt, ami történik, különösen tudva, hogy ami akkor történik, az annak lesz a következménye, ami most történik. És ha most, aki most nem cselekszik és most nem védi meg magát, az 2050-ben, 60-ban már nem fogja tudni. Akkor a világ megváltozása az ő saját országában, a saját városában, a saját falujában, a saját szomszédban meg fog történni. Ezek tehát olyan súlyú kérdések, ezekben most nem akarok konkrétan belemenni, csak olyan súlyú kérdések, hogy mindenkit arra akarok kérni, hogy ebben, ezen a szemüvegen keresztül, ebben az összefüggésben gondolkodjon arról, hogy miért kell Magyarországnak, és a még bajt el nem követett, vagy hibát el nem követett közép-európai országoknak folyamatosan első helyre tenni a gondolkodásában a népesség összetétel, a kulturális identitás, a nemzeti függetlenség, a keresztény kultúra fönntartása, az életmódunk megvédése kérdéseit. Amik lehet, hogy egy üzletembernek időnként irritálóak, mert neki a napi gazdasági kérdésekkel kell foglalkoznia, és a politika időnként másról beszél. De higgyék el, nem lesz értelme a gazdaságuk, nem lesz értelme a gazdasági sikereiknek, a cégeiknek, hogyha egyébként az unokáik meg a gyermekeik egy olyan világban veszik át önöktől a cégeket, amiben nem jó élni. És ezt most kell nagyon határozottan és nagyon világosan olyan politikát folytatni Magyarországon és Közép-Európában, amely ezt a felelősséget elhordozza. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez meg fogja változtatni egyébként az egész politikát Európában és Magyarországon is. Eddig voltak jobboldali, meg baloldali pártok, meg Európa párti, meg Európa ellenes pártok. A következő néhány évben afelé fejlődik majd az önök életét is befolyásoló politikai világ egész Európában és Magyarországon is, hogy alapvetően lesznek bevándorlás ellenes és bevándorlás párti erők. Akik például Európa Egyesült Államokat akarnak, és Magyarországot abba akarják elhelyezni, az azt is jelenti, hogy át kell venni azt a politikát, amiben belehelyezzük magunkat. Tehát mindenki, aki ma Európa Egyesült Államokat akar, az egy bevándorláspárti politikát képvisel, és egy bevándorlók által megváltoztatott Európa mellett tör láncsát. Akik pedig azt mondják, mint amit mi mondunk, hogy mi Európa pártiak vagyunk, erős Európát akarunk, de azon belül a nemzeti függetlenség fontos, nem csak az uniónak, hanem a tagállamoknak is erősnek kell lenni. És a bevándorlás ügyében hozott döntéseinket tiszteletben kell tartani azoknak is, akik más politikát választottak, mint mi, akik ezen az állásponton vannak, vagy szeretik a hazájukat, azok tudnak jövőt csinálni Magyarország számára. Illetve ezt a jövőt, amiben most élünk, ennek az életnek a jövőjét, csak ezek az erők tudják majd megteremteni. Úgyhogy a bevándorlás kérdése az önök gazdasági sikerével, még pontosabban az önök gazdasági sikerének az értelmével a legszorosabb összefüggésben áll. Tisztelt hölgyeim és uraim, végezetül. Tehát négy nagy feladat adtunk ki az év elején a munkatársaimnak. Az első a demográfiai fordulatnak az előkészítése, amit Novák Katalin államtitkár visz. A 2%-os plusz uniós átlaghoz képesti plusz GDP növekedés föltételeinek a megteremtés. Ezen Varga Mihály dolgozik, utalt rá, hogy áprilisban fogunk erről tárgyalni. A szakképzésnek egy bátor és radikális átalakítása, vagy az eddigi változások továbbvitele, amit Falkovics miniszter úrnak kell megoldania, és a kifektetési stratégia elkészítése, amiben pedig a Nemzeti Banknak a közreműködését várjuk. Ez a négy nagy olyan projektünk fut, amiben várom, hogy minél hamarabb stratégiai szinten a kormány döntéseket tudjon hozni. És végezetül, talán ha megengedik, és nem tekintik beleavatkozásnak az önök válaszvezetői életébe, mondanék arról is néhány szót, hogy mi vár önökre, mint sikeres vállalkozókra, mint sikeres vezetőkre. Ugyanis most egy fölívelő szakaszban vagyunk. És ugye nekem az a dolgom, hogy figyeljem a magyarokat. Tehát, hogy nézzem, hogy mit gondolnak, mit csinálnak, mit akarnak, merre akarnak menni. És itt vannak megfigyeléseim. És ebből néhányat szeretnék megosztani önökkel. Tehát az elmúlt években szerintem, mert önök is ugyanazzal az alapanyaggal dolgoznak. Tehát a helyzet az, hogy az elmúlt néhány évben azt szerintem a magyarok bebizonyították az önök cégeiben is. Nem csak önök, mint vezetők, hanem a cégek alkalmazottai is. Hogy a magyarok tulajdonképpen tehetségesek is, meg szorgalmasak is. Ebből vannak az eredményeink. De másképp viselkedik a magyar, amikor jól megy, és másképp, amikor nem jól megy. És most egy olyan szakaszba lépünk, amikor kezd jól menni. És itt néhány tulajdonság felszínre fog jönni. Szerintem önöknek ezzel számolni kell. Én rokon szakmában vagyok, ezért mondom, hogy nekem is számolnom kell ezzel. Az első dolog, amire számolnunk kell, ismerve magunkat, hogy a sikert könnyen vesszük természetesnek. Figyeltem a bértárgyalásokat. Hát itt úgy repkedtek a 4-5, meg 10, meg 20%-os béremelések, mint hogyha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy úgy egyébként a béreket 10-20-30%-kal lehet emelni. Tehát figyeljünk arra, hogy a magyar ember, ha egy sikeres szakaszba lép, akkor azt gondolja, hogy a siker a következő évben természetes, mert megvolt már az előző évben. Tehát itt azért a két lábbal a földön maradás politikáját javaslom mindenkinek, mert egyébként olyan elvárásokat fogunk gerjeszteni, amiket önök, a magyar gazdaság és a magyar politika sem fog tudni kielégíteni. A második dolog, amire figyelnünk kell, az az, hogy a magyarok, ha sikeresek és bebizonyosodott, hogy tehetségesek, akkor elengedik magukat. Tehát nem mondom, hogy hátradőlnek, de valahogy a feszesség, ami a bajban jellemezte őket, hogy kikaparták magukat a nehéz helyzetbe, az a feszesség, az kezd eltűnni. És miután most éppen egy intenzív gazdaságra való átélésre van szükségünk, ez a legrosszabb tulajdonságunk, hogy a sikerben elengedjük magunkat, mert most elértünk egy sikeres szakaszt, de hogy sikeresek maradhassunk, egy versenyképességi javuláson kell átmenni, ami a munka minőségének meg az intenzitásának a javulását követeli, és erről kéne meggyőznünk a magyarokat, hogy ennek van értelme, sőt ez szükséges. A harmadik dolog, hogy ilyenkor, ezt a kormányon is látom, szerintem a vállalatoknál sem lehet ez másképpen, hogy a komfortzónánkon kívül lépéseket elkezdjük halogatni. De amikor jól megy a dolog és sikeresek vagyunk, tudjuk, hogy meg kéne lépni néhány változtatást, de az kivisz bennünket a komfortzónából, konfliktus eredményez, átalakítás, és akkor halogatjuk, hiszen tulajdonképpen jól mennek a dolgok. Ezt már 13. éve vagyok miniszterelnök, én megfigyeltem, ez rendszeresen visszatérő tulajdonság, ez már 99-2000 környékén is láttam. Tehát föl kell készülnünk arra, hogy extra erőfeszítés kell ahhoz, hogy meg tudjuk győzni a magyarokat, hogy a dolgok tulajdonképpen jól mennek, mégis szükség van változtatásra, mert hónap után nem fognak jól menni. És végezetül az is tulajdonsága a magyaroknak, hogy amikor jól kezdenek a dolgok jól menni, akkor az összetartás meg gyengül. Amíg baj van, addig valahogy összekapjuk magunkat. De amikor elkezd jól menni, akkor mindenki mocorog. Már mindenki valaki lett, és akkor már ugye mindenki mocorog. És akkor ebből jönnek azok a fölösleges konfliktusok, amik egyébként lerontják a munkánkat. Meg megrontják a munkahangulatot. És nagyon Oda kell figyelnünk, akik az ország vezetéséért vagyunk felelősek, önök a gazdaságban, mi a politikában, hogy ezeket a tulajdonságokat, amiket most itt leírtam, és amiket mindannyian ismerünk, mert szerintem az önök mindennapi megfigyelései ezeket alátámasszák, hogy ezeket a tulajdonságokat kalkuláljuk a következő időszakban, mert nagyon fontos döntések és nehéz munkák előtt állunk. Ezzel szeretném zárni a mondandómat, vagyis arról van szó, hogy az elmúlt években közösen elért siker jutalma az, hogy még többet kell dolgoznunk, mert ha nem tekerjük, akkor eldől a bicikli. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!